Hát akkor nézzük meg ezt a gázhelyzetet, illetve nem csak azt, hanem alapvetően energetikával foglalkozunk. Több mint két éve pozícionálták magukat utoljára ennyire erőteljesen az európai gázárak emelkedésére a befektetők, ami az ellátási zavarok miatt növekvő aggodalmakat tükrözi, miközben az alternatív források iránti függőség, a geopolitikai feszültségek további áringadozásokat vetítenek előre, legalábbis ezt lehet olvasni. Éppen ezért tárcsáztuk Holoda Attila energetikai szakértőt, az Aurora Energy Kft. Ügyvezetőjét, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt mindenkinek, a hallgatóknak
is. Mielőtt erre rákanyarodunk, csak egy fél mondat erejéig megkérdezném, hogy amit tegnap bejelentettek, nukleáris együttműködés Kínával, a nukleáris energiatermelés teljes vertikumát le fogja fedni, de amúgy minden valaminek csak az előkészítése, illetve az előkezdés előkészítéséről szólt, mi ezt egyáltalán tudtuk ezt értelmezni, tud nekünk ebben segíteni, hogy mi lehet, miről lehet szó?
Hát mivel a részletekről nem sokat tudtunk meg ezzel, ugye tényleg egy ilyen nagyon általános megfogalmazás. Nagy valószínűséggel arról lehet szó, hogy ugye most a világban a nagyméretű nukleáris erőművek helyett arra fordul a világ, hogy ezeket a kisebb méretű, úgynevezett SMR-nek rövidített kisméretű reaktorokat, amelyek sokkal rugalmasabban beadhatók a rendszerbe, gyorsabban elkészíthetők, ebben egy csomó ország halad előre, így a kínaiak is elkészítették már állítólag a sajátjukat, sőt üzembe is helyezték, viszont ez még nem egy könnyedén a piacon elérhető technológia, így sok ország, az Amerikai Egyesült Államoktól Kínán át Oroszországig, mindenki, aki nukleáris fejlesztéssel foglalkozik, azok dolgoznak ezen a technológián, és félhetően a magyar kormány ugye nem véletlenül a kínaiak mellett próbálja letenni a voksot, és ott felhasználni azt a tudást, ami egyébként a magyarországi atomenergia területen dolgozó szakemberekben azért az elmúlt 50 évben felhalmozódott, tehát valami fajta ilyen együttműködésre tudok én tippelni. De hát semmi biztos nem jelent meg erről. Egyet biztosan állíthatunk, hogy nem feltétlenül arról lehet szó, hogy most az oroszokat le akarják cserélni erre, hiszen a Paks 2 atomerőmű az egy orosz technológia alapján, orosz tervek alapján készülő atomerőmű, oda nem lehet csak úgy hirtelen más technológiát berakni, hiszen minden más az építéstől kezdve a maga a technológia megvalósításáig. Tehát biztos, hogy nem arról van szó, arról lehet szó, hogy esetleg az egymás között kicserélni, ahogy említettem, az a több évtizedes tudás, ami itt a magyarokban is felhalmozódott, és azért egy jól működő atomerőműről van szó a Paks 1 esetén, hogyha ezeknek a tapasztalatait akarják megosztani akár oktatási szinten a kínaiakkal, akkor arról lehet szó.
Jó, térjünk akkor át a gázra, itt rengeteg kérdés van. Az első talán az, hogy ezt az orosz gázfüggőséget, ezt le tudta-e küzdeni Európa, és akkor majd Magyarországra is rátérünk ezután, vagy ezen belül.
Hát igen, azért érdemes külön rátérni, mert két különböző útvonalat látunk. Ugye Európa igen. Tehát azt lehet mondani, hogy miközben 2021 közepén még Európába az Oroszországból érkező importgáz mennyisége meghaladta 450 millió köbméter naponta. Most ez nagyjából 80-87 millió köbméter körül van. Az azt jelenti, hogy nagyjából 80%-kal lecsökkentette az Oroszországból érkező földgáz mennyiséget. És bár ugyan beszélünk arról, hogy jó-jó, de az oroszok akkor hozzák a cseppfolyós gázukat, azért a cseppfolyós gázban játszott szerepük az oroszoknak nem olyan magas, ott sokkal inkább az amerikai, illetve a közel-keletről érkező cseppfolyós gázok azok, amelyek dominálnak az európai földgáz ellátásban. Ezzel együtt az is látszik, hogy miközben Európa korábban nagyon erősen a vezetékes földgáz kapcsolatokon szerezte be a saját import mennyiségét, ma már ez, hát ha nem is fele-fele, de olyan 40-60%-ban oszlik meg az LNG, tehát a folyékony földgáz és a vezetékes földgáz között, ami azt is jelenti, hogy versenytársaivá váltak egymásnak ez a két típusú gáz, és gyakorlatilag, ha bár arról is sokat hallunk, hogy jó-jó, de az LNG drágább, az áruk pontosan egyformán mozog. A különbség abban lehető fel, hogy miközben a vezeték az elér a magyar határig, meg Európai Unió határáig, mondjuk az oroszoktól vagy más területektől, hát bizony az úgynevezett LNG gázt azt vissza kell gázosítani és eljutatni az adott országban, tehát a visszagázosítás és a szállítás költsége az megemelheti így a korábbi vezetékes gázhoz képest az árat.
Oké, közben ugye most egy kicsit mellékszálnak tűnik, de azért fontos szerintem, hogy azt látjuk, és erről beszéltünk reggel a tőzsdei összefoglalóban, hogy a mesterséges intelligencia előretörésével is azt prognosztizálják rengetegen, hogy ez borzasztóan hatni fog a gázárakra, mert nagyon energiaigényes. Hogy ezt, ebben mit lehet látni?
Hát minden ilyen dolog, ami nagy mennyiségű, a mesterséges intelligencia, de akár korábban a különböző kriptovalutáknak a használata is, aha, az is elképesztően nagy mennyiségben használt energiát. Vélhetően az energia igény növekedése az nem fog megállni, ez látszik jól egyébként a tendenciában. Kérdés az, hogy milyen típusú energiákból állítjuk elő azt a villamos energiát, ami akár az AI rendszerekhez, akár a kriptovalutákhoz kapcsolódik, és ugye abban azért jól felismerhető tendencia van, hogy elsősorban Európában, vagy éppen sokkal inkább a fejlettebb országokban elmozdultak a fosszilis energiahordozóktól a megújuló energiákból termelt villamos energia felé, de hát ez azért még hosszú út lesz, hiszen hogyha globálisan nézzük, azért még a világ energiafelhasználás, összenergia felhasználásában nagyjából 3/4 az még mindig fosszilis energiából érkezik, és csak a maradékon osztozhatnak a nukleáris, illetve a megújuló energiákból származók, tehát van még mit tenni. Ez azt is jelenti, hogyha túlságosan felpörök például a mesterséges intelligencia használata, akkor azt nem fogják tudni gyorsan lekövetni megújuló energiákkal, hiszen ezek a megújuló energiák jelentős része azért időjárás és napszakfüggő energiaellátást tudnak biztosítani. Hogyha ez nem egészül ki egy úgynevezett energiatároló rendszerrel, akkumulátorral, víztározós erőművekkel és hasonlókkal, akkor bizony olyankor belépnek a rendszerbe a fosszilis energiahordozók, és elsősorban a legrugalmasabb az a földgáz használat. Tehát, hogyha így visszakanyarodtunk az elejére, hogy valóban, hogyha ez az energiaigénye sokkal gyorsabban növekszik, mint amennyire le tudják követni a megújuló energiákból származó energiatermelése, akkor megint visszafordulnak inkább a földgáz hasznosításhoz.
Az elmúlt évben abszolút pozitív volt Magyarország szempontjából, hogy markánsan visszaesett a gázár, ez a fizetési mérleget javított a forint árfolyamára is támogatólag adott. Most viszont azt látjuk, hogy több mint két éve nem pozícionálták magukat annyira a piacok az európai gázárak újbóli emelkedésére. Ezt mi okozza, miért ez most a várakozás, és ez okozhat-e problémát Magyarországon? Nekünk úgy tűnik, hogy zökkenőmentes fűtési szezon után esetleg a közeljövőben.
Ugye itt a közeljövő alatt mindig az az érdekes, hogy ugye most elérkezünk megint a nyári időszakhoz, amikor megint elkezdik feltölteni a földgáztárolókat. Hogyha a tárolók nagyon alacsony töltöttségi szinten vannak, akkor hirtelen mindenki gyorsan akar nagy mennyiségű földgázt venni. Ez most nem ez a helyzet. Azt tudom mondani, hogy éppen az említett enyhe téli időszak miatt az európai tárolók általános feltöltöttsége 63% körül van. Ez nem egy szokásos. Ilyenkor a korábbi időszakban, amikor nem voltak ilyen enyhe teleink, azért egy ilyen április-májusi időszakban 30-40% körül volt, tehát egy jó 20%-kal magasabb szinten vagyunk. Magyarország esetében ez talán még jobban is áll. A magyarországi földgáztárolók töltöttsége 70% felett van. Az azt jelenti, hogy semmiféle olyan erőltetett feltöltési kényszer nincs, mint mondjuk 2022-ben volt. Ugye 2022-ben éppen ez a fajta hirtelen jelentkező igény nyomta föl a földgáz árakat. Most azt tapasztaljuk, hogy az európai földgáz árak gyakorlatilag a 2021 válság előtti, tehát az energiaválság előtti időszak árfolyamán vannak, nagyjából olyan 30 eurós áron árulják megawattóránként a TTF-en a földgázt. Ez egy nagyon jó árnak mondható, hogy a forintra próbáljuk átváltani, akkor nagyjából olyan 110-120 forint közötti összeget említhetünk, ami azért Nekünk, magyaroknak is nyilván lényeges lehet, hogy miből és hogyan tudjuk beszerezni a saját energiaellátásunkat, mert a Magyarország esetében azért az import a domináns még mindig a földgáz tekintetében, nagyjából 85-87%-át importból szerezzük be a felhasznált földgáznak, jellemzően oroszból, és hogy miért olyan fontos ez számunkra, magyaroknak, erről nem vagy nem szívesen beszélnek a politikusok, mert mindig a villamos energiáról szoktunk beszélni, de azért a magyarországi fűtési célú primér energia felhasználásban közel kétharmad az földgáz és nem villamos energia. Ez azt jelenti, hogy akár a lakótelepeket, akár az egyéni házakat, azokat bizony jellemzően földgázzal fűtik Magyarországon.
És akkor ebből ki is derült ugye az a kérdés, ami azzal kezdtük, hogy az orosz gázfüggőséget letudta-e Európa? Hát Magyarország úgy tűnik, hogy különutas ebben, és ez különböző futballszponzorációkban is látszik.
Igen, hát én a futballszponzorációhoz nem értek, ugyanakkor az látszik valóban, hogy a két nagy domináns vezeték, ami még megmaradt Oroszország irányából, ugye az egyik az Ukrajnán keresztül érkező testvériségnek hívott vezetéknek az északi ága, ami Szlovákiát és Ausztriát éri el jellemző módon, illetve az újonnan létrehozott török áramlat, ami Magyarországot a szerbiai határnál éri el. Ez az a kettő, ami jelenleg folyik Európába, orosz földgáz, vezetékes földgáz export, és nagyjából fele-fele arányba oszlik ez meg. Ez azt jelenti, hogy Magyarország, ha bár megtehetné egyébként a földgáz vezetékes kapcsolathoz való, hogy mondjam, most már sokkal magasabb szintjén, hogy akár máshonnan is beszerezzen földgáz, jellemzően az oroszoktól, és azon belül is nyilván a Gazpromtól vásárolunk, hogy aztán ők megjelennek még egy futballcsapat mellett, hát ez legyen az ő gondjuk, azzal együtt, hogy egyébként a Gazpromnak a nyeresége az borzasztóan visszaesett az elmúlt évben, tehát negatív tartományba is átszálltak. Ez azért okozhat a későbbiekben problémát, bár én azt hiszem, hogy ezt a Ferencváros biztos nem fogja megsínyen.
El tudjuk helyezni a jelenlegi piaci árakat a lakossági gázárak, földgázárak viszonylatában? Tehát ugye az átlagfogyaszt alatti támogatott ár, azt gondolom még mindig alacsonyabb annál, viszont sokkal-sokkal magasabb is lehet, hogyha valaki ugye túllépi. Átlagban hol vagyunk, illetve ezek most hogy működnek, hogy ezt lehetne csökkenteni?
Most azt tudjuk mondani, hogy a pillanatnyi ár, persze nem a pillanatnyi árat érdemes figyelembe venni, ugye ez viszonylag sokszor elhangzott, hogy az oroszországi hosszú távú szerződés azt úgy fizetik, hogy mindig az előző hónap átlagos értékét veszik figyelembe, és azt ugye 30 napos határidővel kell fizetni, tehát nagyjából a két hónappal korábbi átlagárat érdemes nézni. Két hónappal korábban, azaz márciusban 26 euró körül volt az ár, ami 99 forintnak felel meg, miközben a magyarországi kedvezményes ár az szintén 99 forint. Tehát gyakorlatilag az eltérés az elhanyagolható 0,3%. Tehát azt tudom mondani, hogy az az ár, ami most beszerezzük az oroszoktól a földgáz, az gyakorlatilag megfelel a rezsicsökkentett árnak, és ugye van az úgynevezett versenypiaci költségeket tükröző ár, ami egy elképesztően magas ár, az 7,7-szeres szorzóval szorzódik, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy 34,5 megazsúlos fűtőértékű gáz esetében az 760 forint köbméterenként, ez valami elképesztően
egy biztos, hát ez jó hangzik,
nem versenypiaci költségeket tükröz.
Tehát akkor azt mondjuk, hogy bocsánat, akkor azt mondjuk, hogy erre a versenypiaci árra, hogy az a versenypiaci, de közben az majdnem 8-szoros, a csökkentett az pedig a versenypiaci.
Az meg az aktuális piaci tőzsdei.
Tulajdonképpen most ott tartunk, hogy ahogy az úgynevezett rezsicsökkentett áraba semmi rezsicsökkentés nincs, annyira adjuk, mint amennyire a piacon jelenleg beszerezhető, viszont aki túllépi azt az úgynevezett meghatározott köbméter engedélyt, amit ugye mi mindig úgy szoktuk meghatározni, hogy 1729 köbméter, ami persze nem igaz, mert mindig megazsúlba adják meg évenként, 63.645 megazsúl évente. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogyha valaki ezt túllépi, akkor felette bizony 7-szeres árat fizet. És ugye ez csak akkor lesz érdekes, hogyha valóban túllépés. Azért vannak olyan családok, akik ezt nem tudták megoldani az elmúlt időszakban, még odafigyeléssel, a legprecízebb odafigyeléssel se. Én magam is találkozok olyan fogyasztókkal, akik azt mondták, hogy egész egyszerűen vannak szobák, amiket lezártak, és nem fűtik, mert nem tudják kifizetni. Hát főleg ezek a korszerűtlen szigeteléssel rendelkező régebbi építésű házak esetén, és bizony a lakosságnak az a része, akik ilyen lakóépületben laknak, ők nem rendelkeznek szabad pénzügyi eszközökkel, hogy jó, akkor most hirtelen átállítom hőszivattyúsra a házamat, mert egész egyszerűen nincs ennyi pénzük, és ők sajnos ezt a magas árat is időnként fizetni kell nekik. Ebből a szempontból szerencse, hogy ilyen enyhe volt a tél, és nem kellett sokszor fölé menni, de még így is azért nagyon sokan panaszkodtak. Azt tudom mondani, hogy nagyjából olyan 1800 köbméteres fogyasztásnál már jelentősen magasabbat fizet, mert ugye az alatta lévőre alacsonyat fizet, a felette lévő hirtelen majdnem ez a 8-szoros ár, bizony akkor az embereknek ez már nagyon zokon esik, és bizony nem tudják kifizetni, hiszen nincsenek saját szabad pénzügyi tartalék.
Tehát itt az állam veszteségeinek a visszatöltése folyik, mondhatni hitelezett az állam, és azért nem akarja piaci ára vinni, úgymond most a lakossági gázárat, hogy a válságban, amikor azért igen, csak a zsebébe kellett nyúlnia, ezzel a rezsicsökkentésnek nevezett termék kapcsán, ugye ezt most visszapótolja, vagy igazából mi indokolja, hogy
hát ez azért egy sajátos megközelítés, mert nem az állam hitelezett. Tehát ugye miközben mindig ezt gondoljuk, hogy majd az államnak vissza kell ezt tölteni, nem az állam fizette az úgynevezett rezsivédelmi alapot. A rezsivédelmi alapba azokat a cégeknek kellett a miniszterelnök szerint extra profit, de egyébként normál közgazdasági fogalomtár szerint sima profit elérését, azt egész egyszerűen bevonták ebbe a rendszerbe. Ugye gondoljunk rá, hogy a MOL fizett borzasztó nagy mennyiségű ilyen extra profit adót, a légitársaságok, a gyógyszeripari cégek, tehát mindazok, akiknek jól megy, azoktól egész egyszerűen egy plusz összeget elvontak, ezt belerakták ebbe a rezsivédelmi alapba, és innentől kezdve a korábban veszteségként elkönyvelt MVMS veszteséget, ugye ők szerzik be a gázt az oroszoktól, azt egész egyszerűen kompenzálják ebből az alapból, és úgy néz ki, hogy ebbe az alapba sokkal, de sokkal több pénz ült össze, mint amennyit ténylegesen kompenzálni kellett, már csak az enyhe tél miatt is, mert ugye nem fűtöttek annyit az emberek, kevesebb gáz fogyott, nagyjából 20%-kal csökkent a magyarországi földgázfogyasztás, így aztán a magyar állam zsebében maradt a rezsivédelmi alapba rengeteg olyan pénz, több milliárd forint, amit a magyar állam el tud költeni saját kényére, kedvére, ráadásul teljesen ellenőrizetlenül, hiszen a mostani rendeleti kormányzás esetén gyakorlatilag úgy és akkor csoportosítanak át pénzt a rezsivédelmi alapból, amikor és ahogy szeretnének.
Tehát akkor ezért valószínű, hogy ezt hozzányúlnának, mert most ez az államnak nagyon kedvező, és mondjuk egy kis kommunikációval leöntve meg el lehet magyarázni. Aha. Okay.
Hát nagyon szépen köszönjük. Igen, tisztában látunk, boldogabbak nem lettünk tőle, de az helyzetet jobban látjuk. Köszönjük szépen.
Hát lehetünk boldogabbak, hogyha megint olyan enyhetél következik be, mint az idén, meg tavaly volt. Már most megint elindult persze a riogatás a piacon, és megpróbálják azt mondani, hogy most megint talán keményebb tél lesz, de hát ki tudja ezt előre.
Hát ezt nem persze.
Nem. A meteorológus
nem lehet tudni, abszolút, nem.
Az egy veszélyes szakma, úgy tűnik.
Igen, az biztos. Így van. Köszönjük szépen az információkat.
Én is köszönöm. Minden jót kívánok. Vissza.
Holoda Attilával beszélgettünk, energetikai szakértővel, az Aurora Energy Kft. Ügyvezetőjével.